Tovább megyünk. Imádkozzunk előtte. Jézus, köszönjük neked, hogy, hogy jöhetünk hozzád, hogy itt vagy velünk. És Uram, azt külön hálásak vagyunk azért, Uram, hogy nem egy kő szoborhoz, egy fa szoborhoz, egy élettelen Istenhez jövünk, Uram, aki nem tud szólni, vagy érinteni minket, aki nem hal, vagy nem lát, hanem egy élő Istenhez jöhetünk, aki ismeri a nevünket, aki a szívünket belát, aki az minden reménységnek Istene, aki szeret minket, aki törődik velünk, aki felemel minket, amikor megalázzuk magunkat előtte, és köszönjük, hogy Te ilyen Isten vagy, Uram. Köszönjük, hogy feltámadtál, és itt vagy közöttünk. Uram, kérjük, hogy szólj hozzánk, mert nagyon nagy szükségünk van rá. Újra úgy vagyunk itt, Uram, hogy szükségbe vagyunk, de tudjuk, hogy a szükségünkre nálad van a válasz. Vezess minket, Uram, nem szeretnénk érintés nélkül elmenni innen, Uram. És tudjuk, Uram, hogy Te nem csak, hogy akarod, de meg is tudod tenni azt, hogy megérinted az életünket, és hasonlóvá formálsz magadhoz. Az igéd, kétélű kard. És kérjük, Uram, hogy legyen a szívünkben aktív ez a kétélű kard. Isten, távolítsd el, ami oda nem való, Uram, ami hazugságot, amit elhittünk, és kérjük, Uram, hogy tisztítsd meg a mi gondolatainkat, hadd nézzünk fel rád, Uram, ahonnan a segítségünk érkezik. Jézus nevében. Amen. Na, Efézus 6. Emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Ugye, múlt héten beszélgettünk a szülő-gyermek, gyermek-szülő kapcsolatról, és mondtam már nektek, hogy minden emberi kapcsolatra vonatkoznak azok a dolgok, amiről beszélünk. Nem csak azokat, amit itt megemlítünk, minden emberi kapcsolatot működtet ez. Mi volt ez az alapelv? Az, hogy Istennel kell rendben lennünk. Az Istennel való kapcsolatunk az első. És hogyha az Istennel való kapcsolatom rendben van, sőt növekszik, akkor ez kihat minden emberi kapcsolatomra, és rendbe teszi azokat. Azt mondta Jézus is, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes erődből. Ez az első és legnagyobb parancsolat, és ez követi, ami ehhez hasonló, hogy szeresd fel a barátod. Ebben a sorrendben működik. Jézust kell tanulnunk jobban szeretni, és akkor jobban tudjuk szeretni a gyermekünket, az édesapánkat, édesanyánkat, a feleségünket, a férjünket, és minden emberi kapcsolatban így működik. A negyedik, ötödik, hatodik fejezet az Efézusi levélben a praktikus részek. Ezek szólnak arról, hogy hogyan járjunk Krisztusban. Járjunk egységben, járjunk tisztaságban, járjunk harmóniában, járjunk győzelemben. Ezeket a témákat nézzük. Most a harmónia résznél tartunk, ami az emberi kapcsolatokról szól. Beszéltünk a férj-feleség kapcsolatáról. Beszéltünk a szülő-gyermek kapcsolatáról is. Ma tovább megyünk, és ma beszélünk, hogy hogyan legyünk szolgák a munkahelyünkön. Mondhatod, hogy hát ezt már nem kell megbeszélni, ma az vagyok. Majd érdekes, mert Istennek azért van ezzel kapcsolatban mit mondania. Figyeld meg, hogy minden emberi kapcsolatban ez az alapelv. Olvasd el az 5. fejezet 21. versét velem. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Minden emberi kapcsolatnak az a kulcsa, hogy én Isten szolgája vagyok abban. Jézus eljött erre a földre, és azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és letegyem az életem sokakért. Ő megszületett egy kisbabaként, volt egy anyukája, voltak testvérei, féltestvérei, voltak barátai, tanítványai, és minden kapcsolatában ő Isten szolgája volt. Ez különböző formát ölt, hogy én hogy lehetek Isten szolgája a feleségemmel való kapcsolatomban, vagy a gyermekeimmel való kapcsolatban, vagy az édesanyámmal való kapcsolatban, de mindenhol arra hív Isten, hogy Isten szolgája legyek. Hogy szolgáljam ezeket az embereket, hogy Isten eszköze legyen az életem. Gondold át a kapcsolataidat, gondold át, hogy hogyan szolgálod abban Istent. Mert ez működteti a kapcsolatot. Ha én ott uralkodom, és azt akarom, hogy engem szolgáljanak, az a kapcsolat nem működik. Visszatérő kifejezés ezekben a igékben, hogy mint az Úrnak, vagy engedelmeskedjetek, mint Krisztusban. És ezek a kifejezések újra és újra visszaköszönnek, ma is fogjuk látni. Én azt látom ebből, hogy Jézus részese akar lenni a kapcsolataimnak. Nem az, hogy van egy Istennel való kapcsolatom, és van emberekkel való kapcsolatom, hanem Isten ott akar lenni az emberi kapcsolataimban. És szükségem van rá. Ő működteti azokat, hogy ne legyek önző, hogy ne legyek csak magam körül forgó, hogy ne legyek irigy, és minden más. A legfontosabb kapcsolatom az Istennel való kapcsolatom, és ő benne akar lenni az összes emberi kapcsolatomban. Na, a mai témánk a munkahely. Ha nincs neked munkahelyed, mert munkanélküli vagy, akkor is figyelj. Reméljük, nem leszel az életed végéig munkanélküli, majd imádkozunk. Ez aktuális mindannyiunknak. Hogyan járjunk harmóniában a főnökünkkel, vagy hogyan legyünk harmóniában a beosztottainkkal? Nézzük meg az 5. verstől. Szolgák, na jól kezdődik. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Szolgák, engedelmeskedjetek az uraitoknak. Ha azt gondolod, hogy nehéz a munkahelyed, akkor hadd emlékeztesselek téged arra, hogy Pál, amikor írja ezt a levelet, akkor rabszolgatartás van. Sőt, ez a szolgák szó azt jelenti, hogy rabszolgák. A Római Birodalomban 6 millió rabszolga volt ebben az időben, úgy becslések szerint. És elképzelhetitek, hogy milyen volt szolgának, rabszolgának lenni akkor az akkori időben. A Római Birodalomban a rabszolgák tárgyaknak számítottak. Amit megtehettél egy tárgyal, azt megtehettél egy rabszolgával. Ez így volt akkor normális. Ez volt akkor elfogadott. Néró császár például az egyik szolgáját, egyik rabszolgáját a lábfejénél fogva fölakasztotta, amíg meg nem halt. Azért, mert munka közben ez a rabszolga véletlenül elpusztította az egyik házi állatát, egy mókust. És ez volt a büntetés, halál. És akkor ezért nem szólhatott senki. Volt egy másik ember, úgy hívták, hogy Jubenia, aki egy perverz ember volt, azt élvezte, hogy amilyen hangot kiad egy csontnak a törése, és rendre eltörette az ő rabszolgáinak a csontját. Fölállította őket sorban, és az összesnek a lábát eltörette, mert hallani akarta ennek a hangját. És ez akkor elfogadott volt. Brutális, nem kérdés. Kegyetlen, ez így van. Lehet, hogy most már másképp gondolkozol a munkahelyedről, hogy vagy még mindig... A rabszolgák tárgynak voltak tekintve. Ha nem tetszett a rabszolgád, eladhattad. Bármit megtehettél vele. Még valaki végezhetett is a rabszolgájával, elvette az életét. Ki kellett érte fizetni a pénzbüntetést, de ennyi volt az egész. Szolgák, rabszolgák, engedelmeskedjetek az uraitoknak. Ezt írja Pál nekik. Sőt, azt írja nekik, hogy félelemmel és rettegéssel tegyétek ezt. Rettegned kéne, hogy bemenj a munkahelyedre, lehet, hogy már így van, de ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy tisztelettel fordulj a főnököd felé. Tisztelettel. Ne csak engedelmeskedj, tudjuk, milyen az az engedelmesség, ami nem tiszteletből van. Na jó, megcsinálom, megy benned a gép, majd csak bemutatsz nekem, amikor már elfordult. Nem, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek tisztelettel. De hát az én munkahelyem brutális, olyan, mintha rabszolga lennék. Azt mondja Pál, hogy engedelmeskedjetek az uraitoknak. Tamás, én nem tudom tisztelni a vezetőmet. Ő nem az az ember, aki tiszteletre méltó. Ő egy szánalmas alak. Amiről itt Isten beszél, az nem az, hogy tiszteld azt az embert, hanem tiszteld azt a pozíciót. Ez nagyon fontos. Ha nem tudod tisztelni ezt az embert, Pál akkor is azt mondja, hogy tiszteld azt a pozíciót, amiben az az ember van. Tiszteld a vezetődet. Ha az az ember nem méltó a tiszteletre, akkor is Isten tette oda. És azt kéri tőled az Isten, hogy engedelmeskedj tisztelettel. Isten előtt ez helyes. Nem mindig tudjuk tisztelni ezt a szemét, de a pozíciót tisztelnünk kell. Jézus mondta, hogy nincsen hatalom mástól, mint Istentől. Minden hatalmat ő ad. És azt az embert fölénk ő helyezte. Van egy jó története erre az igéből, Dávidé. Dávidé életeben abszolút példa. Az 1 Sámuel 24-ben olvassuk, hogy Dávidnak egy szörnyű főnöke volt. Dávidnak egyik lehető legrosszabb főnöke volt, Saul. Kapott egy állást Dávid, hogy hárfázzon a főnökének. Micsoda álommunka, nem? Ez volt, hogy ott játszhatott a hangszerén, de mégsem volt az álommunkahely, mert néha dárdák repültek Dávid felé. Saul gondolt egyet, megfogta a dádáját, és falhoz akarta szegezni Dávidot. Nem egyszer, nem kétszer, háromszor is repült dárda Dávid felé. És Dávid úgy kezdte sejteni, hogy hát nem biztos, hogy az ő szolgálatait mindig örömmel nézik, leesett neki a tantusz. De érdekes, hogy mégis mindig visszahívták. Repült az egyik dárda, lehúzta a fejét, és játszott tovább. Jött a második, és Dávid elszaladt, hogy mentse az életét. El kellett futnia, hogy az életét mentse. Amikor egyik ilyen alkalommal Dávid elmenekül, Saul összegyűlt 3000 katonát, és elkezdi üldözni Dávidot. Dávid menekül, eljut Engedihez, ami Izraelnek egy vidéke, barlangokkal, vízesésekkel teli. Dávid itt bujkál. Megjön Saul az ő seregével, és keresik Dávidot. Elfáradnak a katonák, Dávid, vagy Saul is elfárad, és bemegy egy barlangba, hogy ott töltse a délutáni sziesztát. És pontosan azt a barlangot választja, ahol Dávid bujkál az ő embereivel. Bejön Saul, és lefekszik, és elalszik. És a katonák, akik ott vannak Dáviddal, azt mondják, hogy Dávid, most jött el a te pillanatod. Fogd meg a kardodat, menj oda Saulhoz, és vágd le a fejét. Öld meg. Isten kezedbe adta. És Dávid fogja az ő kardját, oda megy, oda lopózik Saulhoz, és levágja a köpenyének a sarkát, nem öli meg. Levágja a köpenyének a sarkát, és eljön. És a katonák így értetlenül, hogy mit csinálsz, Dávid? Mi ez az egész? Mi nem ölted meg? És oly fontos, amit Dávid mond. Azt mondja, hogy én nem emelek kezet az Úr felkentjére. Amikor Saul fölébred, és elmegy onnan, nem sejt semmit. Már elindulnak a katonákkal, amikor Dávid kiáll a barlangba járáta, az is utána kiállt, hogy Saul, a te hangodat hallom, Dávid, igen, én vagyok az. Itt van a köpenyed sarka a kezemben. Az Isten kezembe adott téged, de én nem emeltem rád kezed. De abban a pillanatban, amikor kimondja ezt, mint a Szentlélek szíven találta volna, hogy rájött, hogy igenis kezet emelt, hogy én levágtam az ő köpenyének a sarkát. Uram, én nem emelhetem a kezemet a te felkentedre. Isten lelke megfedi őt érte. Nem emelhetem a kezem az Úr felkentjére. De mondhatták volna a katonák, hogy Dávid, de hát te vagy az Isten felkentje, nem emlékszel? Hát Sámuel téged kent föl királynak, amikor kicsi voltál. Te vagy az Isten választottja, miről beszélsz? És Dávid, ez oly fontos, amit Dávid ott mond, hogy Dávid felismerte, hogy Isten választott eszköze Saul az ő életében. Hogy most Saul ül a trónon, ő uralkodik, és Isten ezt így akarja. Isten választott eszköze Saul arra, hogy formálja Dávid életét. És én nem emelhetek rá kezet. Ez az időszak volt az Dávid életében, ami őt alkalmassá tette, hogy Izrael trónjára ülhessen. Most tanulja meg, hogy mi az a türelem, mi az a megtörtség, mi az, amikor biztonságban van Isten kezében? Ezt most tanulja meg, Saul királysága alatt. Amikor én a magam kezébe veszem a dolgokat, lehet, hogy nem vágom le a főnököm fejét, de olyan, mintha levágnám a köpenye sarkát. Tudjátok, a köpeny sarok miről szólt akkor? Az a tekintélynek volt a szimbóluma. Egy embernek a tekintélyét mutatta a köpenyén egy csomó ott a köpenyének a sarkán. Milyen érdekes. És Dávid levágta. Nem emelt rá kardot, hogy megölje, viszont a tekintélyét levágta róla. És lehet, hogy ebben vagyunk bűnösek sokszor mi is, hogy lehet, hogy nem vágjuk le a főnökünk fejét, de a tekintélyét igencsak megcibáljuk. A szavunkkal megvágjuk az ő tekintélyét. Alássuk az ő személyét. Évekkel később, amikor Saul meghalt, akkor Dávid került a trónra. A rendelt időben. Te levágtad a köpenyét a főnöködé? Levágtad a köpenyének a sarkát? Kezet emeltél az Isten felkentjére? Lehet az tanár, lehet az edző, lehet az főnök, lehet az szülő. Arra a személyre, akit Isten vezetőként rendelt föléd. De hát Tamás, az a személy brutális. Az a személy téved, ő ostoba. Majd Isten rendezi a sorokat. Isten rendezi majd a sorokat. Most, amíg ő ott van az életedben, azon a helyen, Isten rendelt eszköze az életedben. Lehet, hogy majd eljön az idő, amikor Isten elviszi, elmozdítja, vagy téged, vagy őt, akkor azt Isten tegye. De amíg ő ott van, addig Isten eszköze ő a te életedben. És ugyanazt mondja az ige minden ilyen helyzetre, hogy szolgák, engedelmeskedjetek tisztelettel az uraitoknak, a főnökeiteknek. Isten ezáltal formálja ki bennünk az érettséget, az alázatot, a türelmet, a megbocsájtást. Isten tanít minket. Abban a pillanatban, amikor levágod a köpenyének a sarkát, Isten munkájának állsz ellen. Akadályozod Isten munkáját a te életedben. Dávid Saul király uralma alatt, ez alatt az üldözéses időszak alatt lett az az ember, akit később az ige úgy nevez, hogy az Isten szíve szerint való ember. Ezen neki át kellett mennie, hogy azzá váljon, aki tud majd uralkodni a trónon. Saul akármilyen ember volt, mégis Isten tökéletes eszköze volt Dávid életében. És én azt szeretném kérni, hogyha neked van egy Saul főnököd, ráismersz, akkor gondolkodj róla így, hogy ő Isten eszköze a te életedben. És a te részed az, itt az Efézusi levél alapján, hogy engedelmeskedj tisztelettel. Mindannyiunknak kísértés, ezt látom én is, hogy mindannyiunknak kísértés levágni a másik köpenyének a sarkát, vagy levágni a másik fejét, ugye nem képletesen, vagy nem fizikailag, de képletesen. Hogy úgy bánunk a szavainkkal, a hozzáállásunkkal, hogy ezt megtesszük. De hiszem, hogy a Szentlélek ugyanazt mondja nekünk is, mint akkor Dávidnak, hogy Tamás, ne emelj kezet az Úr felkentjére. Uram, bocsáss meg, megint elrontottam. Kérlek, bocsáss meg, segíts, hogy soha többet ne tegyek ilyet. Lehet, hogy a szemét nem tudod tisztelni, de tiszteld a pozíciót, amiben az az ember van. És előfordul ilyen, hogy a városvezetés, az országvezetés olyan, akire azt mondjuk, én nem tudom tisztelni ezt az embert. Tiszteld azt a pozíciót, amiben van. És vigyázz a szádra, hogy mit mondasz róla. Érdekes tapasztalat volt ez nekem, amikor Vajtán szolgáltam, akkor tapasztaltam meg ezt, meg amikor idejöttem, hogy bizonyos módon én ezt nagyon elrontottam. Úgy bántam a vezetőimmel, hogy kritizáltam őket, hogy hibát kerestem bennük, hogy azt gondoltam, hogy én jobban tudom, hogy mit kéne csinálni, hogy ő nem fair, hogy ő nem beszélhet így, nem jó dolgokat csinál, nem Isten félő az élete, és benne volt a szívemben ez, sőt, ki is engedtem a számon is. Az az érdekes, hogy Isten megengedte, hogy később, amikor én lettem vezető, ezt visszakapjam. És ez nem a bosszúállás Isten részéről, csak egyszerűen egy alapigazság, amit mond az ige, hogy úgy bánj mással, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. És én ezt elrontottam. És olyan érdekes, mert amikor ezt követőként, szolgaként elrontjuk, később, amikor mi kerülünk a vezetői pozícióba, ezt visszakapjuk, megtapasztaljuk, hogy milyen a másik oldalról, mert Isten megtanít erre, hogy soha többet ne beszélj így. Dávid, ugye az előbb beszéltem róla, ott hárfázott és repült a dárda felé. Saul ügyes volt, Dávid meg gyors, dobta a dárdát, lehajtotta a fejét, és nem találta el a dárda. De érdekes, hogy nem dobta vissza. Beleállt a feje fölött a dárda a falba, azt olvassuk ott Sámuel könyvben, és nem támadt vissza. Nem kapta ki a falból, és dobta vissza. Mi az, amit tennünk kell, hogyha itt dárdát dobnak felénk, hogyha a főnökünk itt támad? Hát Tamás, ennél semmi nem egyszerűbb. Hát jó visszaválaszolni, nem? Jó megmondani, kiállni a jogainkért. Mit bizonyít ez? Hát az, hogy bátrak vagyunk, nem? Hogy jó megmerjük mondani, hogy velünk ne packázzon senki. De mégis ezt nem ezt teszi Dávid. Ha ezt csinálta volna, az bizonyította volna, hogy ő ugyanolyan király, mint Saul. Hogy ő semmiben nem másabb, mint az az ember, aki dárdákat dobál felé. Amikor úgy érzed, hogy rabszolga vagy egy helyen, és igazságtalanul bánnak veled, mondhatni azt, hogy dárdákat dobálnak feléd. A lecke az, amit Dávid életében látunk, három dolog. Hogy ne dobd vissza a dárdát. Nem az a lecke a helyzetben, hogy jó dárda dobáló legyél. Nem ezt akarja Isten megtanítani neked. Nem ez a kurzus. A másik, hogy tartsd olyan távol magad a dárda dobálától, amennyire csak lehet. De ha Isten nem enged, akkor ezt a leckét ott kell megtanulnod. A harmadik, hogy tartsd a szádat csukva. Dávid erről senkinek nem beszélt. Nem rágalmazta Sault. És remélem, megtanuljuk ezt a három leckét. Azzal, hogy Dávid nem nyúlt a dárdához, nem vált olyanná, mint Saul. És ezért nem csak fizikailag nem találták el a dárdák, hanem lelkileg sem. Olyan nagy kísértés, amikor velünk rosszul bánnak a munkahelyünkön, valamilyen formában azt viszonozni. Ha nem direkt a főnökünknek, akkor majd a beosztottaknak. Úgy osztjuk a lapot. A lecke az, hogy ne tegyük. Isten formálta Dávidot. Műtötte Dávid szívét. Tudod, mi volt a szikke? Saul. Dolgokat ki kellett szedni Dávidból, hogy utána Isten szíve szerint való ember lehessen. Ez így működik. Ezt nem lehet egy könyvbe elolvasni, akkor most én Isten szíve szerint való ember leszek. Akkor bele kell kerülnünk egy ilyen helyzetbe. Évekig tartott, nem hetekig, hónapokig, évekig. Kösz Tamás, egyre bátorító vagy. Tudtam, hogy ma nem kellett volna eljönnöm Gyülibe, egyszerűen tudtam. Figyelj, ez egy olyan leck, ez olyan munka, amit Isten el akar végezni bennünk, hogy átformáljon minket az ő képmására. Egykor majd ti is vezetők lesztek, ha már nem vagytok az. De férfiak, nők egyaránt. A családban, anyaként, apaként, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. És olyan érdekes, mert ahogy mi megtanuljuk ezt a leckét, úgy fognak bánni velünk is. Ha van egy Saulod, tanuld ezt a leckét. Fáj, de Isten dolgozik ezen keresztül. Hogyha bántanak, igazságtalanul bánnak veled, dönthetsz, hogy mit csinálsz. Vagy visszavágsz, de akkor ellenállsz Isten munkájának. Vagy pedig azt mondod, hogy Uram, tarts vissza attól, hogy kezet emeljek a felkentre. A te általad rendelt vezetőmre. Ha szeretnél sikeres vezető lenni, ez a lecke. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek az uraitoknak. Ha szeretnél előre jutni, tiszteld a vezetődet most. Azt mondja az ige, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ő az, aki felmagasztal. De ha én felmagasztalom magam ma a vezetőmmel szemben, én jobban tudom ezt, hogy kéne csinálni, akkor mit kap az, aki felmagasztalja magát? Megaláztatik. Ha szeretnél áldásban járni a munkahelyeden, tiszteld a vezetődet, és engedelmeskedj. Kösz, Tamás, te nem ismered a főnököd. Nem ismerem. Itt nincs apró betűs rész, hogyha ilyen-olyan főnököd van. Tiszteld a pozícióját. És ezt mondja utána az ige. Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez helyes. Bocsánat, nem az a első vers volt. Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ez a legjobb motiváció. Hallgass meg újra. Olyan tiszta szívvel tedd ezt, amiről eddig beszéltem, mint az Úrnak. Tiszta szívvel, osztatlan szívvel. Ez már kezd nehezedni. Még a jópofűságot el tudjuk játszani. Jó, megcsinálom, hogy mondasz. De most már azt mondja, hogy tiszta szívvel tedd, a szíved legyen tiszta. Itt már szívünk is kezd az ügybe belevonódni. A szíved legyen tiszta, és úgy csináld, mint a Krisztusnak. De ez a legjobb motiváció, ha belegondolsz, ez az, ami kiszabadít téged. Ez az, ami lehetőséget ad, hogy ezt megted, hogy ezt Jézusnak csinálod. Nem látszatra csináljuk, hanem Krisztusnak. Nem talpnyalóként, hanem Krisztusnak. Volt egy fickó, úgy hívják, hogy Ormani Jenő, ez a magyar neve, egy magyar származású zsidó karmester, aki nagyon nagy karriert futott be, a Egyesült Államokban volt karmester. Annyira intenzíven vezetett egyszer egy koncertet, hogy kiugrott a válla, a jobb válla kificamodott, és ott lógott a jobb keze maga mellett. Annyira beleadta magát a munkájába, hogy nem tudom, ez hogy történhet meg, de így kificamodott a jobb válla, és ő mindent beleadott. Nekem ez a történet, ez tetszik. Nem emiatt, hanem hogy végre egy ember, aki valami teljes odaszántsággal csinál. Elképzelhetitek, hogy hogy karmesterkedett ez az ember. Én tudom, látom a saját életemben, hogy gyakran én ezt nem így csinálom. Bennem nincs ez az odaszántság abban a munkában, amiben hívott Isten. És emiatt Isten nem emel minket arra a helyre, ahol lehetnénk. Isten vágyik arra, hogy odaszántság legyen bennünk a munkahelyünkön. Hogy amit csinálunk, azt úgy csináljuk, mint hogy akár kificamodik a vállunk. Én tudom magamról, hogy még néha arra is vigyázok, hogy össze ne gyűrjem a ruhámat. Ő meg itt az kificamodott a válla. Volt egy felirat egy cégnél, ki volt írva, hogy tűz esetén mindenkitől azt várjuk, hogy ugyanazzal a pánikszerű meneküléssel hagyja el a munkahelyét, mint a munkaidő végén. 5 óra van, na húzunk innen. Mintha egy kicsit másról szólna ennek a karmesternek a munkája. Fiatalok, ifjak, magamnak is mondom, én még ifjú vagyok. Tudjátok, milyen munkaerőt keresnek ma a főnökök? Olyat, akik belevonódnak a munkába. Akik nem csak 8-kor megérkeznek, és már ebéd után azt nézik, hogy mikor lesz 5 óra, mikor húzhatok én azt, amit én dalassan megy a mutató, hanem ott vannak. Ott vannak a munkájukon. És hogyha a munka megköveteli, hogy fél órával többet maradjanak, akkor Jézus miatt, mert Jézusnak dolgoznak, fél órával többet maradnak. Én most nem a kifizetetlen túlórát bátorítom, de nem is a másik végletet, hogy nekem jogom van lelépni. Értitek, mi a különbség? Itt arra von minket Isten, hogy tegyünk bizonyságot alkalmazottként a munkahelyünkön. Mert mi Krisztusnak dolgozunk, Krisztusnak szolgálunk, akármi a munkánk. Ez egy nagyon ritka jellemvonás, mert a világ azt nézi, hogy mikor jár már le a munkaidő. És közben, amíg ott vannak, pont emiatt a hozzáállás miatt ilyen apatikusak. Na, nekem mindegy, mi lesz. Ez így dolgoznak. Mi ne ilyenek legyünk Krisztus szolgáiként. Mi az a minimum, amivel még megúszom ezt a napot? Ez nem az, amit Jézus vár tőlünk, amit szeretne megtanítani nekünk. És nem prédikálom ezt nektek, minden embernek a tendenciája ez, az enyém is. De Dávidban látunk valami mást. Képzeljétek el, Dávid odaszánt volt Isten dolgaira, amit csinált, azt odaszántan csinálta. Olyannyira, hogy az emberek, amikor látták őt, magával ragadta őket Dávid példája. Emlékeztek, hogy mindenféle gyülevész nép jött hozzá, amikor Adullám barlangjába volt, és Dávid elkezdett ezeknek az embereknek az életére hatni. Csak azáltal, hogy ő élt, és 2000 évvel később máig beszélünk ezekről a történetekről, mert Dávid példa lett ebben. Van egy történet az igében erről, a 2 Sámuel 23. Dávid egy barlangban van újra az embereivel, Saul király üldözi őt, és eljön az aratás ideje. Forróság van, Dávid megszomjazik, és csak felsóhajt, hogy úgy innék egy pohár friss vizet betlehemi kútból. Csak visszagondol az ő gyerekkorára, ott nőtt föl Betlehemben, hogy csak úgy innék egy friss vizet ebből a kútból. És ott van mellette 3 vitéz katonája, Abisaj és másik 2 fickó, akik meghallják ezt a sóhajt. Dávid nem parancsolt, nem kért, csak egyszerűen felsóhajtott, és Abisaj meghallotta, oda kacsint a fiúknak, megyünk. És ez a 3 fickó elindul. Dávid egy idő után lajstromot tart, hol van Abisaj és a másik 2 vitéz, hova tűntek? Uram, nem tudjuk. Elmentek parancs nélkül? Uram, már látjuk őket jönni. És jött ez a három vitéz. Dávid meg mondhatta magának, hogy hú, nagy bajban vannak. Leléptek parancs nélkül. Közelebbé Abisa és a másik két katona tiszta szakadt ruhában. Porosan, vértől, verítéktől ragadva. Mit csináltatok ti? És el tudom képzelni, hogy Abisaj mosolyogva, hogy kiveszi a háta mögül a börtönlőt, és így odaadja Dávidnak. Hoztunk neked vizet Betlehemből. Képzeljétek el Dávidot, hogy mit élt át akkor, hogy elvette ezt a börtönlőt. Hogy az, én biztos vagyok benne, hogy még sírt is miatta. Elmentetek emiatt? Betlehembe. Áttörtetek a filiszteusokon, az életeteket kockáztattátok ezért. Én nem parancsoltam, én nem kértem. Dávid, mi szeretnénk kedvesek lenni neked, ezért hoztuk. És Dávid, amikor kinyitja ezt a börtönlőt, imádkozik. Uram, ez túl drága, hogy megigyem, ez a tiéd. És odaadja Istennek. A legnagyobb ajándékát Dávid három beosztottjától kapta. Akik nem azért voltak ott, hogy a parancs, hanem ezen már túl voltak. Ők azt szerették volna, hogy kedvesek lehessenek Dávidnak. És a mi Dávidunkat úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és mi őt szolgáljuk. És nem azért élünk csak, hogy parancsokat teljesítsünk, hanem hogy Isten kedvére éljünk. És a munkahelyünkön azért vagyunk ott, hogy őt szolgáljuk. Na jó, Tamás, de én nem Jézus szolgálom, hanem egy bunkó főnököt. De Isten szolgálod. A munkáddal lehet, hogy megáldasz valakit ott, egy fizikai embert, de a munkádat Jézusnak végzed. Őt álthatod meg. Ez a három vitéz azt mondja, ige, hogy ők lettek a legnagyobbak. Sok vitéze volt Dávidnak, de azt mondja a 2 Sámuel 23, hogy egyikük se ért föl ehhez a háromhoz. Kiből lesznek Isten dicső emberei? Kiket emel föl Isten így? Akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. Azok, akik hallják Isten vágyát, és úgy dolgoznak. Akik oda teszik magukat, akik engedelmesen szolgálnak. És közvetlenül ez úgy jön el, hogy a főnöködnek azt mondta, hogy én szeretném azt tenni, amire vágyik. Én szeretném megáldani a főnökömet. A munkámmal felfrissíteni őt. Vizet hozni neki a betlehemi kútból. Nem kell menned Betlehembe. De mi az, ami megáldja a főnöködet? Mi az, ami áldás? Mi az, amit várnak tőled? De mi az, amivel megáldod őket? Ez olyan ritka, és újra mondom, én ezt nem csinálom jól, de szeretném így csinálni. Én nem az órámat lesem, már rég nem itt kéne lennem. Mert a világ azt tanítja, hogy lépj le, és játsz ki a rendszert. Isten viszont olyan embereket keres, akik odaszántak. Engedelmesek, tiszteletteljesek, és mosolyogva teszik ezt. Nem látszatra. Az ilyen embereket Isten messzire juttatja az ő dolgaiban. De Tamás, amit én dolgozom, azért én minimálbért kapok, a főnökeim meg zsebre teszik a pénzt. Azt mondja itt az ige, hogy amit teszel, azt tedd tiszta szívvel, mint az Úrnak. Jézusnak. És így folytatja, nézzétek meg. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Ez a legjobb motiváció, amivel bemehetsz dolgozni, hogy én ma Jézusnak megyek dolgozni. Ő a főnököm. Neki csinálom. Neki takarítok, neki írok e-mailt, neki tisztogatok, bármi legyen az. Neki ápolom a betegeket. Neki írom meg ezt a leckét. Neki. Nem embereknek. Hogyha jól teszed a munkád, akkor áldás lesz a főnöködnek, de áldás lesz a Jézusnak. Én miatta szeretném jól csinálni. Két olyan munkám van most, amik már rég végezni akartam vele. építészeti munkák, és nem hiszem el, de egyszerűen nem tudom abba hagyni. Állandóan visszajön, állandóan valami van, és már emberileg már végem van, én ezt nem akarom csinálni, és újra Isten emlékeztet, újra és újra, hogy miattam csinálod. Nekem csináld meg. Oh, Uram, ne! De! Én vagyok a főnököd. Nem én, Jézus. 8. vers, mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ha az Úrnak teszed a munkádat, itt egy gyönyörű ígéret, ha nem a főnöködnek teszed csak, hanem az Úrnak, akkor az Isten visszaadja neked. Megállt téged érte. Azt mondja a Máté 25-23, jól van jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, ezentúl sokat bízok rád. Menj be a te uradnak ünnepi lakomájára. Azzal, ahogy én dolgozom, örök kincseket tudok gyűjteni. Örök kincseket, amik megáldanak az örökké valóságra. Mondok nektek egy példát. Volt egy misszionárius pár, akik hazatértek Afrikából 40 évi szolgálat után. Hajóval utaztak, és azon a hajón utazott Theodore Roosevelt, aki egy kéthetes vadászatot töltött Afrikában, szafarin. Jött haza a hajó, befutott a kikötőbe, és hatalmas tömeg volt a hajó előtt. Azt várta, hogy újságírók, fényképészek, zenekar, nagy ünnep volt, és amikor megállt a hajó, mindenki kiáltozott, hogy hurrá, visszatért az elnökünk, hurrá, Roosevelt elnök visszatért a vadászatról. És ez a két ember, ez a misszionárus házaspár, őket senkit nem várta. 40 évig szolgáltak, és nem jött ki eléjük senki, nem volt zenekar, nem volt újságírók hada, ők észrevétlenül lesétáltak a hajóról, és elmentek a szobájukba, hogy utána majd tovább folytassák az utazást. Ott ültek a hotelszobában, és az idősebb misszionárius pár, az idősebb, bocsánat, a férfi, az idős misszionárius férfi így szólt a feleségéhez, hogy tudod, drágám, én keserű vagyok. Hogy 40 évig szolgáltunk. Oda tettük az életünket minden nap. Meghaltunk önmagunknak, hogy ezek az emberek megtapasztalják Isten szeretetét, hogy eljusson az evangélium a szívükig, hogy megtérhessenek. És minket nem várt senki. Nem várt minket zenekar, nem köszönt te meg senki, amit tettünk. Ez nekem fáj. És tudjátok, hogy mit írt ez a misszionárius férfi a naplójába aznap este? Egy sort, amit Isten szólt hozzá. Hogy még nem vagy otthon. Még nem vagy otthon. Amikor hazamegyünk, amikor mi hajunk befut majd a mennyei kikötőbe, hidd el, hogy ünnep lesz. És kincsek. És Isten azért, amit itt teszel, azért megjutalmaz. És nem fogod azt mondani, hogy ezért dolgoztam egész életemben. Azt mondod, hogy Uram, minden perc megért, amit neked szolgáltam teljes szívvel. Az örök kincsek. Jaj, de én nem kapok hálát, nem kapok fizetésemelést, nem léptetnek elő. Én vagyok a rabszolga a cégnél. Még nem értél haza. Haza fogsz. És Isten megjutalmaz téged. Azok a dolgok maradnak meg, amiket Istennek szolgálunk, amit neki teszünk, amit általa, érte és vele csinálunk. És ezért kincset kapunk a mennyben. Amikor a munkádat Istennek végzed, ő megáld érte téged, amikor hazaérsz. De azt gondolom, hogy legyünk gyakorlatiasak, azt gondolom, hogy ennek a fajta munkamorálnak, ha valaki így dolgozik, mint amiről itt beszél Pál, annak áldás jut már itt a földön. Hogyha valaki így Istennek szolgál, teljes szívből, alázattal, az áldásban részesül itt is. Próbáljátok ki. Lehet, hogy a kollégáknak úgy fog tűnni, hogy te vagy a talpnyaló, de te nem a főnököd talpát nyalod. Te Istennek akarsz kedves lenni. Már hallottam olyat, hogy azt mondták kollégák, testvéreknek, hogy ne dolgozz már olyan keményen, mert ránk vetsz rossz fényt. Nekünk is akkor így kéne dolgozni. Legyen ez a vád ellened. Ez rendben van. Tök ciki, mert akkor úgy tűnik, hogy mi nem dolgozunk olyan keményen. Hát nem dolgoztok olyan keményen. De én Jézus szolgálom. És ez a fajta hozzáállás Istent dicsőíti meg. Hogy lehet az, hogy te nekem dolgozol minimál bérért, és kiteszed a lelked? Mások alig várják, hogy lelépjenek, te meg örömmel csinálod, amit csinálsz. Hogy te mondhatod, hogy én Isten szolgálom. Én Jézus szolgálom. Azt mondja a Prédikátor 9:10, tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, ami az erőd van. Tedd meg! És Jézus azt mondja erre, hogy a kicsin hű voltál, ezután sokat bízok rád. Még több munkát, jaj, Tamás, ne! Ha Isten így gondolja. Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek az uraitoknak. Olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből. Mielőtt bemész a munkahelyedre, töltekezz be a Szentlélekkel. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Azt felismerted már az igében, hogy a munka az nem átok. Isten már adott munkát Ádámnak az átok előtt is. Amikor behelyezte az édenkertbe, azt mondta, hogy itt van, és vigyázz erre, gondozd. Majd amikor megtörtént a bűnbeesés, az átokkal azt mondta Isten, hogy most már izzadsággal fogsz dolgozni. De nem azt mondta, hogy ne dolgozz ezután, hanem most már keményen fogsz dolgozni, hogy kenyeret tegyél az asztalra. De Ádám, dolgozzál keményen. Az lesz neked jó, ha elfoglalod magad. Dolgozz keményen. Az egyik legnagyszerűbb ember, aki valaha élt a Földön, abszolút példa az ő élete. Ő, neki a foglalkozása az volt, hogy koszos edényeket mosogatott. Egy kolostorba volt szerzetes, és a feladata az volt, hogy koszos edényeket mosogasson. Írt egy könyvet, nem erről, hanem az volt a címe, máig olvassuk, ez több száz éve íródott, a 17. században. Magyarul így hangzik, hogy a kimondhatatlan jelenlét. Lőrinc atyának hívják őt. Isten jelenléte. Amikor ő mosogatott, akkor dicsőített. Amikor mosta az edényeket, hangosan imádkozott, és hálával dicsérte az Urat. Amikor ott volt mellette valaki kolléga, akkor beszélt neki Isten jóságáról, Isten kegyelméről. Ő ragyogott Isten fényében ott az edényeknél, és elterjedt a híre, és több ezren jöttek őt meglátogatni. Ott volt Isten jelenléte abban a mosogatóhelységben. Hogy Tamás, te nem tudod, hogy nekem milyen alantas munkát kell végeznem. Hát körülbelül ilyesmi lehet, nem? De Isten jelenléte ott volt, és megtapasztalta Isten jelenlétét. Erről írta a könyvet. Ő neki szolgált. És Isten ajtókat nyitott, olyan szolgálati lehetőségeket, hogy napról napra bővölködött abban, hogy dicsőítsen, hálát adjon, bizonságot tegyen. Uram, adj nekünk ilyen munkásokat. Inkább azt mondom, Uram, tegyél minket ilyen munkásokkal. Akármi a munkád, tedd az Úrnak. Lehet az egy munkahely, vagy egy iskola, vagy egy iroda. Te lehetsz ott Isten fénye. És lehet, hogy 15 évig fog tartani, kösz Tamás. De Isten oda tett téged, hogy használjon. Te lehetsz ott Isten fénye. Egy mondat jut a főnököknek is, 9. vers. Ti pedig, urak, mindent csináljatok ugyanígy. Ugyanígy bánjatok velük, ennyit mond. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és akik nem személyválogató. Eddig beszélt a szolgákról, most beszél a főnökökről. Ti urak, akiknek beosztottjaitok vannak. Ugyanígy bánjatok velük. Ne fenyegetéssel, nem félelemmel. Kolossé 4 azt mondja, hogy ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos, ami méltányos. Azt mondja itt még, hogy ugyanígy bánjatok velük. ahogy az előbb beszéltünk a beosztott főnök kapcsolatára, most ugyanez a főnök beosztottra. Ugyanígy bánjatok velük. Keressétek a beosztottaitoknak a jólétét. Biztos, hogy van itt olyan, akire embereket bízott Isten. Akár a családban, akár a munkahelyén, akár az irodában, akár tanár vagy. Keresd a beosztottaidnak a jólétét. Ugye a munkáltató elvárja, hogy a beosztottja a legjobbját adja. Hát adja a főnök is a legjobbját a beosztottainak. Ezt mondja itt az ige. Ti is bánjatok ugyanígy. És van egy nagyon jó igei példa erre, ez Boáz. Boáz egy ember volt, egy javas ember, akinek voltak szolgái. Amikor kiment a mezőre, így szólt Boáz, az Úr legyen veletek. És te veled is, Boáz. Így beszélt a főnök a beosztottjával. Micsoda tisztelet van ebben, milyen áldás. És ezek a szolgák keményen dolgoztak Boáznak. És ezt mondja ott még az ige, hogy ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyben az Úr, aki nektek is, nekik is uratok. Ez egy fontos felismerés minden embernek, akár beosztott, akár főnök, hogy van még egy főnökünk. Mindannyiunknak van egy főnöke, az Úr. Mi mind alá vagyunk rendelve. Én akkor leszek jó vezető, hogyha jó követem Jézust. Hogyha alárendelem a magam neki. Feltűn neked, hogy minden vezetés abból nő ki, hogy valaki követ. Mi mind követők vagyunk. Követjük az Urat, követjük a főnökünket, és ez tesz minket alkalmas vezetővé. Hogy majd egykor mi is vezethessünk, mert nincsen tekintély mástól, csak odafentről. Nekem nincs jogom gyakorolni a tekintélyemet, hogyha nekem nincs alárendelt életem a legfelsőbb tekintélynek. Jézus azt mondta, hogy ha valaki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája. És a végén azt mondja, hogy ne legyél személyválogató. Ez a tanács a főnököknek. Akár szolga, akár szabad, Jézus ugyanúgy bánik velük. Ha hűséges, megáldja. Ha hűtlen, akkor elszámoltatja. Az életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Néha többet, mint otthon. Többet, mint alvással. Sőt, hogyha összeszámolnánk, rájövünk, hogy az életünk legnagyobb részét munkában töltjük. És Jézusnak nagyon fontos, hogy hogy viselkedünk, hogyan élünk a munkahelyünkön. A munkádban lehetsz Jézus szolgája. A Bibliában sehol nem látom azt, hogy most a világi munkámban vagyok, most meg szolgálok. Ilyen nincs, ilyen különbségtétel. Mi Isten szolgái vagyunk. Az iskolában, a munkahelyünkön, és ez ugyanennyire szent és különleges, mint a gyülekezetben való szolgálat. Ha mondhatnám így, mindannyiunk teljes idős szolgálatban van. Minden pillanatban Jézust szolgáljuk. Hogyha eddig nem gondoltál így a munkahelyedre, akkor gondolj így. Nekem azért nehéz néha ezt megérteni, mert egyéni vállalkozó vagyok. Mellettem nem áll egy főnök. Mellettem nem áll egy napi rend, hogy a főnököm ezt várja. De tulajdonképpen van, mert az én főnököm Jézus. Ő mondja meg, hogy dolgozzam. Isten elhívott mindannyiunkat, hogy szolgáljuk őt. És adott erre egy fórumot. Nem is egyet. Az összes emberi kapcsolatunkat. Otthon, az iskolában, a gyülekezetben, a munkahelyünkön. Ugyanaz a szív, ugyanaz az elhívás. Szolgáld Istent. Tedd neki. Meg fog változni ettől minden. Abban a pillanatban, amikor váltok ebben, akkor nem azon fogok gondolkodni, hogy ebből mennyi adót kell majd fizetnem, vagy hogy ebből mindenki más jól jár, csak nem én. Akkor ezek a gondolatok már nem fognak zavarni, ha én Jézusnak csinálom. És néha ezt 5 percenként újra emlékeztetnem kell magam erre. Amikor bejön a főnököm és mond valamit, felém dob egy dárdát. Uram, én ezt neked csinálom. Én ezt miattad csinálom. Addig itt leszek, amíg innen el nem viszem. Amíg Vajtára mentem, én egy, mielőtt Vajtára mentem volna, egy ilyen ne bánts virág voltam. Anyuka, kisfia, aki a szoknyája mellett nőtt fel. Elvégeztem az egyetemet, és Isten nagyon egyértelműen levitt engem Vajtára. Azt sem meséltem már nektek ezt. Ott voltam a bibliaiskolában egy építkezésen. Még nem volt iskola, épületeket építettünk, és Isten rám bízott egy csomó felelősséget. És kaptam egy olyan főnököt, aki sok mindenben hasonlít Saulra. És én utáltam minden napot. De egy dolgot tudtam, emiatt maradtam ott, hogy Isten vitt oda. Nem mondom nektek, hogy jó példa voltam, mert járt a szám. És állandóan paraszkodtam, hogy lehet ilyen, hogy bánt velem, így, stb. Ilyen jogaim vannak, olyan jogaim vannak. Ezt nagyon elrontottam. Egy dolgot csináltam jól, ott maradtam. Másfél évig ez volt az életem legnehezebb időszaka. De mégis Isten ez alatt a másfél év alatt rászoktatott, hogy olvassam a Bibliát rendszeresen. Kétségbe voltam esve. Rászoktatott, hogy olvassam a Bibliámat rendszeresen, hogy hallgassak bibliaórákat, hogy dicsőítsem őt. És a kisfiúból férfi lett másfél év alatt. Isten végezte el ezt rajtam. Ezt ő így akarta. És adott hozzá egy ilyen főnököt, akit ma már szeretek, meg megbocsájtottam neki, és nagyon bánom, hogy így beszéltem róla. Nagyon bánom. De hálás vagyok Istennek, hogy ezt megengedte. Isten munkálkodik bennünk. És csodálatos dolgokat akar elvégezni bennünk, és néha hoz egy Sault hozzá. Hoz egy nehéz munkahelyet, vagy egy munkakörülményt. Ne felejtsd el, hogy Istent szolgálod, akármi is legyen a munkád. Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy adtad ezeket a részeket, és Uram, mi szeretjük elolvasni, nem szeretjük megcsinálni, mert ez nehéz. De Uram, kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel, hogy téged szolgálhassunk, Uram. Imádkozom azokért, akiknek nincsen munkájuk, hogy te gondoskodj nekik, Uram. Egy olyan helyről, ahol látni a szeretnéd őket. Ahol ők a legjobbjukat nyújthatják, ahol örömmel szolgálhatnak téged. Imádkozom azokért, akik munkában vannak, és nehéz főnökük van, Uram. Imádkozom, hogy segíts átállni a szívükben arra, hogy neked szolgálnak. Hogy örömmel szolgáljanak, tisztelettel. És Uram, köszönjük, hogy az, aki neked szolgál, annak jut egy ígéret, hogy az Úr visszaadja neki azt, megáldja érte, megjutalmazza érte. És Uram, mennyire jó így. Imádkozom, hogy halljuk mi is azt a szót, hogyha zsöltörődünk, hogy még nem vagy otthon. Még nem érkeztél haza. Köszönjük, hogyha amikor mi hazaérünk, akkor kincs vár ránk, ünnep. És megdicsérsz, hogy jól van jó és hű szolgám. Írd ezt a szívünkbe, Uram. Imádkozom azokért, akik iskolában vannak. Hogy tegyék ugyanezt, amiről beszéltünk. Mi köszönjük, Uram, hogy az életünk az nem csak arra szól, hogy várjuk a napot, amikor hazamegyünk, hanem minden egyes nap szolgálhatunk téged. És róla tehetünk bizonyságot a munkahelyünkön, a kollégáknak, az iskolában, a barátoknak. Kérlek, Uram, formáld át minden emberi kapcsolatunkat, hogy szolgált legyünk abban, Uram. Engedelmes szolgák. Töltsd be a lelkeddel, Uram, hiszen ez a forrása minden emberi kapcsolatunknak, hogy mondja az Efézus 5.18, hogy teljetek meg szent lélekkel. Uram, az emberi tendenciánk nem ez, amiről beszéltünk, de felismerjük, Uram, hogy a te lelked él bennünk. És mi szeretnénk új emberek lenni, a te lelked szerint való emberek. A te szíved szerint való emberek. És olyan csodálatos látni, hogy Dávid körül az emberek elkezdtek változni, látva az ő hozzáállását, Uram, szeretnénk mi olyanok lenni, mint Dávid. Tegyél minket olyan emberekké, a te szíved szerint való emberekké. Uram, bocsáss meg, hogyha levágtuk a főnökünk köpenyének sarkát, hogyha rágalmaztunk, kritikusak voltunk, hibát kerestünk. Uram, bocsáss meg ezt nekünk. Segíts nekünk becsukni a szánkat, Uram. nem visszadobni a dárdákat. De ha kell, akkor taníts meg, hogy mikor van itt az ideje futni. Jézus, taníts! És Uram, hogyha ezek az évek vannak most neked is, amit Dávidnak volt, hogy az Isten metsz téged valakin keresztül. Uram, imádkozom ezekért az emberekért, hogy ott tudjunk maradni ezen a helyen, hogy megengedjük neked ezt a munkát. Ezáltal leszünk azok, akiknek te szántál. Köszönjük ezt a munkát, Jézus. És azt ígérted, hogy te ezt folytatod és befejezed az Úr napjára. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram. És imádkozom, hogy a szívünkben, amit ma szólt hozzánk, Isten, arra válaszoljunk. Amit szóltál ma hozzánk, az drágának tartsuk, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen.